Dél van. Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Történelemmel folytatódott ma az érettségi, csak nem 80 ezer diákat számolt ma tudásáról, közép vagy emelt szinten.
Eltérő időzítéssel és egyeztetés nélkül, de az orosz és az ukrán elnök is tűzszünetet hirdetett. Ennek ellenére nincs fegyvernyugvás.
Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a hormúzi szoros hajó forgalmának biztosítására indított műveletet.
Az időjárásról.
Délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. A történelem írásbeli vizsgával folytatottak az érettségig. Középszinten több mint 71.500-an, emelszinten pedig 8.273-an vizsgáztak. A középszintű írásbeli délben ért véget, emelszinten ma is délután egy óráig dolgozhatnak a diákok. Jávor Miklós összeállítása.
A természetes vizsgadrukkon kívül nincs aggódnivalója annak, aki odafigyelt és rendszeresen készült az elmúlt években, mondta a közmédiának az Egri Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium tanulója emelt szintű történelem vizsgája előtt. Főző Rihárd azt mondta, felkészült, a tananyag mellé szakkönyveket és tudományos cikkeket is olvasott.
Az életem során nagyon szerettem a törit, egész életemben igazából nagyon jó jegyeim voltak belőle, és ez kell a továbbtanulásomhoz. Én korrepetáltam osztálytársaimat, ezen keresztül is tanultam, illetve nagyon sok mindent átnéztem, könyveket vettem.
Elsőként mindig egy tesztszerű, rövid válaszokat igénylő feladatlapot kell megoldaniuk a diákoknak, ezután pedig esszéírással folytatódik a vizsga, amelyben az adott témakörök alapos elemzését várják el, mondta az alaegerszegi Zrínyi Miklós gimnázium történelem tanára. Stáris Roland hangsúlyozta, középszinten mindkét részírása közben használhatnak történelmi atlaszt a tanulók, az emelt szint esetén azonban ez csak az esszé feladatoknál engedélyezett.
És emelt szinten is két feladatrészt kell megoldaniuk a diákoknak. Az első feladatrész mindkét esetben rövid, egyszerű választ igénylő szöveges feladatokra épül, 12-re. A második feladatrész pedig mindkét vizsgaszinten eszéírás, tehát szöveges kifejtő feladat. A különbség az emelt, illetve a középszint között az pedig az, hogy középszinten négy esszé közül kell kettőt kiválasztani, emelt szinten pedig 6 esszé lehetőség közül 3-at. Minden esetben a rövid esszé az az egyetemes történelemhez kötődik, a hosszú esszé pedig a magyar történelemhez. Az emelt szint az ennél még összetettebb, ott a harmadik pedig komplex feladat.
A középszintű írásbeli első részében egyebek között az ókori építészetről, a középkori egyházról, a magyarországi holokausztról és a Kádár rendszerről kérdezték az érettségizőket. Az esszé feladatnál pedig egyetemes témakörben a középkori céhek és a hitleri Németország, magyar történelemből pedig Károly Róbert uralkodása, illetve a Rákosi diktatúra közül választhattak a vizsgázók, közölte az Eduline oktatási portál. Holnap angol, pénteken pedig német nyelvi írásbelivel folytatódik az érettségi, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
Itt a krónika.
Moszkva és Kijev is tűzszünetet javasol az orosz-ukrán háborúban, igaz, több nap eltéréssel képzelik el a harcok szüneteltetését. Előbb Vlagyimir Putyin közölte, hogy a győzelemnapi ünnepségek idejére, péntekre és szombatra Oroszország tűzszünetet hirdett. Ezt Volodymyr Zelenszkij előbb komolytalannak nevezte, majd nem sokkal később tűzszünetet jelentett be, amely elképzelése szerint napokkal korábban már szerda 0 órától életbe lép. Oroszország és Ukrajna sem reagált érdemben a másik fél javaslatára. Barna Péter összeállítása.
12 ember halt meg, és további 20 megsebesült kedden Zaporizsiában, miután Oroszország bombázta a várost. A támadásban ipari üzemek sérültek meg, és egy autójavító műhely is kigyulladt. Az áldozatok és sebesültek számát tovább növelte, hogy az első támadást követően, miután a mentők és a tűzoltók megérkeztek, az oroszok egy második hullámot is indítottak drónokkal. A becsapódás után az ellenség szándékosan kezdte támadni ezeket a helyszíneket Szahid drónokkal. Hosszú ideig a tűzoltók meg sem tudták közelíteni a területet, közölte a városi tanács titkára. Közben továbbra is heves harcok dúlnak a fronton, az oroszok Szumit is támadták, ahogy az ukránok is több támadást indítottak. Moszkva viszont nemrég, ha rövid időre is, de tűzszünetet javasolt Kijevnek. Hétfő este az orosz védelmi minisztérium közölte, Vladimir Putyin a győzelem napi ünnepségek idején a harcok beszüntetését ajánlja két napra Kijevnek. A tárca közleményét az orosz állami televízióban is beolvasták. A tűzszünet pénteken, illetve szombaton lenne érvényben. Az Orosz Föderáció fegyveres erőinek főparancsnoka 2026. május 8-a és 9-e között tűzszünetet hirdett a szovjet nép nagy honvédő háborúban aratott győzelmének évfordulója alkalmából. Azt várjuk, hogy az ukrán fél is kövesse ezt a példát. Ismertette a műsorvezető, aki azt is kiemelte, Moszkva tudomás vette, hogy Volodymyr Zelenszky Jerevánban egy május 9-i Moszkva elleni támadással fenyegetett. Volodymyr Zelenszky még aznap komolytalannak nevezte a tűzszünetre vonatkozó orosz javaslatot. Az ukrán elnök hangsúlyozta, Kijev nem kapott hivatalos megkeresést a fegyvernyugvással kapcsolatban. Tűzszünet vagy nem tűzszünet? Minket hivatalosan senki sem keresett meg, és semmit sem javasoltak hivatalosan. Miféle tűzszünetről van szó? Fontos, hogy tudjuk, mibe egyezünk bele. Egy egynapos tűzszünet, miközben előtte megölik az embereinket, enyhén szólva is igazságtalan, fogalmazott az ukrán elnök. Nem sokkal később viszont Volodymyr Zelenszky közösségi oldalán egy határozatlan idejű tűzszünetet jelentett be, aminek betartására szólította fel Moszkvát. Az ukrán elnök ráadásul az orosznál korábbi időpontot, május 5-ről 6-ára virradó éjjel 0 órát, vagyis szerdát jelölte meg a fegyvernyugvás kezdetének. Az ukrán elnök arról nem írt, hogy a tűzszünet meddig tart. Oroszország eddig nem reagált az ukrán tűzszünetre, viszont szakértők szerint Volodymyr Zelenszky álláspontjának megváltoztatásában szerepet játszhatott, hogy a Kreml korábban közölte, tömeges rakétatámadásokat indítanak Kijev központja ellen, ha az ukránok megpróbálják megzavarni a győzelem napi rendezvényeket. A kijeviek szkeptikusan fogadták Vlagyimir Putyin javaslatát. Nem hiszik, hogy az oroszok betartják a tűzszünetet, szerintük függetlenül attól, hogy az ukrán vezetés mit tesz, folytatódnak az orosz támadások. Szeretnék tűzszünetet látni, szeretném, ha véget érne a háború. De amikor minden nap támadások alatt él az ember, lehetetlen elhinni, amit mondanak, sajnos lehetetlen elhinni. De szeretném elhinni, mondta egy ukrán nő. Moszkvában viszont az ukránokban nem bíznak, a többség arra számít, hogy Kijev meg fogja szegni a tűzszünetet, többen pedig kijelentették, nincs szükség tűzszünetre, hanem a konfliktust kell végleg lezárni. Nem valószínű, hogy Zelenszky be fogja tartani a tűzszünetet. Minden drón, ami eddig repült, ezután is repülni fog. De bennünk van egy biztonságérzet. Ott vagyok a fronton, a saját szememmel látom, hogy az orosz erők mindent visszavernek, és minden rendben lesz, fogalmazott egy eltávozáson lévő orosz katona. Oroszország a múlt hónapban az ortodox húsvét idejére is rövid tűzszünetet hirdetett, aztán mindkét fél a másikat vádolta annak megsértésével.
Moszkvában már készülnek a szombati győzelem napi katonai parádéra. Az idei felvonulás azonban más lesz, mint az eddigiek. Az orosz vezetés bejelentette, hogy az Ukrajna felől érkező terrorfenyegetés miatt jelentősen visszafogják a vöröstéri bemutatót, a nehéz haditechnikai eszközöket pedig nem vonultatják fel. Az ukrán elnök erre úgy reagált, ez azt jelenti, hogy Oroszország fél az ukrán drónoktól. Lehocki Zsuzsa beszámolója.
Moszkvában már minden készen áll a szombati katonai felvonulásra. A várost már feldíszítették, hatalmas zászlók és plakátok hirdetik a győzelem napját. A május 9-ei ünnepségek, amelyeken a Szovjetunió náci Németország felett aratott győzelmét ünneplik, az elmúlt években fokozatosan egyre nagyobb méreteket öltöttek, évről évre egyre több katonát és harci felszerelést vonultattak fel. Az orosz vezetés idén azonban bejelentette, hogy a vörös téri parádét az Ukrajna felől érkező terrorfenyegetés miatt jelentősen visszafogják, a nehéz haditechnikai eszközöket pedig nem vonultatják fel. Oroszország bejelentette, hogy május 9-én Moszkvában katonai felszerelés nélküli felvonulást tart. Ha ez így lesz, akkor ez lesz az első alkalom nagyon sok év után, hogy ezt nem engedhetik meg maguknak, mert attól tartanak, hogy ukrán drónok zümmögnek majd a vörös tér fölött, mondta az ukrán elnök. A Moszkvában élők is érzik, hogy most más a hangulata a győzelemnapi készülődésnek. Az orosz főváros olyan, mintha visszacsöppent volna a 90-es évekbe. Az internet hozzáférést több napja korlátozzák, a május 9-ei ünnepségek előtt pedig teljesen le fogják kapcsolni. A vásárlóink 90%-a bankkártyával fizet. Ha nincs internet, át kell állnunk a készpénzfizetésre. Manapság pedig csak kevesen hordanak magukkal készpénzt, mondta egy boltos. Már most fennakadások vannak a banki átutalásoknál, a taxirendeléseknél és a tömegközlekedési eszközök jegyvásárlási rendszerében, vagyis szinte minden megbénult, aminek a működéséhez internet szükséges. Az orosz hatóságok bejelentették, a korlátozásra az ukrán dróntámadások fokozott kockázata miatt van szükség. Egyes drónok ugyanis mobil hálózaton vagy interneten keresztül kapnak adatokat, és így jutnak hozzá a cél koordinátáihoz. Az internet kikapcsolása azonban önmagában nem elég a védelemhez, sok modern drón ugyanis előre programozott útvonalon repül, és nem igényel folyamatos internet kapcsolatot. Úgy érzem, hogy a vezetőség nem tesz meg mindent, hogy megvédjen bennünket, ezért én folyamatos stressz helyzetben élek, panaszolt egy moszkvai nő. Az emberek félelme nem alaptalan. Ukrajna az elmúlt hetekben bebizonyította, hogy drónjaikkal mélyen be tudnak repülni Oroszország belsejébe, ahol sikeresen vettek célba energetikai létesítményeket, olajfinomítókat és olajszállító tankereket. A héten ukrán dróntámadás ért egy többszintes moszkvai lakóházat, amely mindössze 10 kilométerre fekszik a Vörös tértől, a szombati katonai felvonulás helyszínétől.
Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte óriási előrelépés történt az iráni vezetéssel egy teljes és végleges megállapodás felé. Hozzátette, döntésében szerepet játszott Pakisztán és más országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker is. Muntean Erik összeállítása.
Az amerikai hadsereg célja az lett volna, hogy a térségben várakozó több mint 1500 járművet kikísérjék az öbölből, biztonságba helyezve a fedélzetükön tartózkodó matrózok tízezreit. Donald Trump a közösségi oldalán azzal indokolta a művelet szüneteltetését, hogy lehetőséget szeretnének adni egy megállapodás véglegesítésére és aláírására. Az elnök ugyanakkor leszögezte, hogy az iráni kikötők blokkádját továbbra is fenntartják. Donald Trump arról is beszélt, hogy milyen lépést várna el Irántól. Meg kellene lengetniük azt a zászlót. Nagyon büszkék, és talán nem fogjuk látni a fehér lobogót, de gyakorlatilag ebben a helyzetben vannak, mondta az amerikai elnök. A Perzsöbölben várakozó hajók miatt továbbra is aggodalmát fejezte ki a washingtoni vezetés. Az amerikai külügyminiszter szerint élhetetlen körülmények között vannak a tankereken szolgáló tengerészek. Elszigetelték őket, éheznek és veszélyben vannak. Már legalább 10 matróz meghalt, mint civilek. Számos ország ezért a színfalak mögött vagy nyilvánosan arra kérte az Egyesült Államokat, hogy segítsen kiszabadítani a hajókat. Magyarázta Marco Rubio, aki azt is elmondta, hogy a háború támadó szakasza véget ért, ugyanis az Egyesült Államok elérte a célkitűzéseit. Míg Washington ismét tárgyalna Iránnal, addig Teherán egy másik nagyhatalom felé fordult. Az iráni külügyminisztert szerda délelőtt Pekingben fogadta kínai kollégája. Wang Yi a megbeszélés előtt leszögezte, céljuk a közel-keleti béke elősegítése. Kína ugyanis az iráni olaj első számú felvásárlója, ezért Peking célja is az, hogy helyreálljon a forgalom a hormozi szorosban. Jövő héten Donald Trump is Pekingbe látogat, ahol személyesen tárgyal majd a kínai elnökkel. Szakértők szerint az Egyesült Államoknak mielőbb le kell zárni a konfliktust, Donald Trumpra ugyanis már is jelentős nyomás nehezedik. A harcok kezdete óta az Egyesült Államokban másfélszeresére nőtt a benzinára.
Már most hatással van az európai gazdaságra a közel-keleti konfliktus miatt kialakult olajválság a közmédiának nyilatkozó elemző szerint. Molnár Dániel azt mondta, Magyarországon a védett árak miatt nem érezhető annyira a drágulás, mint más országokban. Két napja a Nemzetközi Valuta Alap vezérigazgatója is arra figyelmeztetett, hogy a globális gazdaság a vártnál is sokkal rosszabb forgatókönyvvel nézhet szembe, ha elhúzódik a közel-keleti háború. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Egyre több légitársaságot hoz nehéz helyzetbe a közel-keleti olajválság. A Spirit amerikai légitársaság nemrég az összes járatát törölte. A koronavírus járvány óta anyagi gondokkal küzdő vállalat már nem tudott megbirkózni a megemelkedett üzemanyagárak terheivel. A kerozén hiány nem csak az utasok számára kellemetlen, a turizmus visszaesése negatívan hat Európa gazdaságára is, hívta fel a figyelmet az M1-en Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője.
Az utasok is óvatosabbak, inkább nem foglalnak le repjegyet, az jelentősen megütheti az európai gazdaságot. Tehát például Spanyolország, Olaszország, a déli országok, akik nagy mértékben támaszkodnak a turizmusra, jelentős visszaesést szenvedhetnek el.
Budapesten egyelőre nincs kerozinpánik. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér a megszokott rendben működik. Tájékoztatásuk szerint van elég üzemanyag. De az emelkedő olajárak nem csak a légi közlekedést érintik, az autósok is drágábban tankolnak. Ezért vezette be a magyar kormány idén márciusban a védett üzemanyagárakat. Azóta a magyar rendszámú járművek a 95-ös benzint 595, a gázolajat pedig maximum 615 forintos áron tankolhatják. A leköszönő kormány a választás után meghosszabbította az intézkedést. Ahhoz azonban, hogy a kormányváltás után is fennmaradjon ez az ár, az új országgyűlésnek is döntést kell hoznia róla. Magyar Péter ezzel kapcsolatban április közepén arról írt, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén az új kormány is fenntartja.
Ezért jó a csővezetékes szállítás a tengeri hajós szállítással szemben, mert sokkal biztonságosabb.
Miközben a piaci árak folyamatosan emelkednek, hazánk újra kap olajat a Barátságkő olajvezetéken keresztül, hangsúlyozta Molnár Dániel. Az elemző ugyanakkor felhívta a figyelmet a brüsszeli szabályozásra is.
Most már a Barátságkő olajvezeték is helyreállt, ott is tud jönni. Ugyanakkor az árazás az továbbra is, ez az Európai Bizottság előírása, hogy az árazásnak a unió spot piaci árakhoz kell kapcsolódnia. Tehát ha a világpiaci ár emelkedik, akkor az az ár, amin a gázt vagy a kőolajat is megvásároljuk, az is emelkedni fog.
Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot és Szlovákiát arra, hogy két hónapon belül szüntessék meg a kettős árazást, ellenkező esetben jogi eljárást indítanak. A brüsszeli érvelés szerint, ha a külföldi rendszámú járművek nem férnek hozzá ugyanahoz a kedvezményes árhoz, mint a hazaiak, az sérti az uniós belső piac szabályait és a szabad mozgás elvét. Elemzők szerint a brüsszeli elvárás teljesítésének katasztrofális következményei lehetnének, ha ugyanis a környező országok autósai tömegesen jelennének meg a magyar kutakon, akkor ellátási zavarok és készlethiány alakulhatna ki, ráadásul elviselhetetlen támogatási teher hárulna az államra és a piaci szereplőkre. Az olajár és az infláció emelkedésére figyelmeztetett hétfőn a Nemzetközi Valuta Alap is. A washingtoni székhelyű szervezet vezetője úgy fogalmazott, a globális gazdaság sokkal rosszabb kimenetellel nézhet szembe, ha a közel-keleti háború 2027-ig elhúzódik, és az olajár hordonként 125 dollár körüli szintre nő. A szervezet szerint a globális GDP növekedés 2,5%-ra lassulhat, az infláció pedig 5,4%-ra emelkedhet.
Már a nyári turista szezon is veszélybe kerülhet Krétán a menekültek miatt. Az embercsempészek ugyanis új útvonalat nyitottak a Görög-sziget és Kelet-Líbia közötti 200 kilométeres tengeri szakaszon. A válsághelyzet kezelésére Brüsszel szigorúan betartatná az uniós migrációs paktumot, ezzel azonban az eddigi bejelentések szerint a hamarosan felálló magyar kormány se ért egyet. Mészáros László összeállítása.
Tréca déli partjainál az idei évben kritikus szintre emelkedett a migrációs nyomás. Miután az embercsempészek új, Líbiából induló útvonalat nyitottak meg Görögország felé. A növekedés mértéke megdöbbentő. Míg 2023-ban mindössze 798 érkezőt regisztráltak, 2025-re ez a szám többszörösére 20 ezer fölé emelkedett. Az idén pedig már mostanáig több mint 16 ezer illegális határátlépő érte el a szigetet.
Ez egy nagyon könnyen fenntartható modell.
Krétán nincs szükség embercsempészekre, mert a parti őrség nyújt segítséget a lélekvesztők utasainak. Indokolta Marsai Viktor az M1-en, miért nem csak átmeneti hullámról van szó. A Migráció Kutató Intézet igazgatója hangsúlyozta, Krétára érkezve a bevándorlóknak nyert ügyük van.
Gyakorlatilag ők elérték a céljukat, bekerülnek egy hosszú menekültügyi eljárásba, aminek a végén valamilyen módon valószínűleg vagy Görögországon maradnak, a legtöbb esetben ugye most nincs még hotspot, nincs még befogadó központ Krétán, tehát átviszik őket a szárazföldre, és nagyon sokszor nekik nyomuk veszik, elindulnak tovább Európa fele.
A krétai válsághelyzet kezelése Brüsszelt a júniusban hatályba lépő uniós migrációs paktum szabályainak szigorú betartatására késztetheti. Az Európai Bizottság várhatóan elvárja majd a tagállamoktól a paktumban rögzített kötelező szolidaritás alkalmazását, amely választás elé állítja az országokat. Vagy átveszik az unióba érkezett migránsok egy részét, vagy fejenként körülbelül 20 ezer eurós pénzügyi hozzájárulást fizetnek a védekezés költségeire. Az új rendszer sikere érdekében az EU a paktumtól elzárkózó tagállamokkal szemben határozott fellépést és jelentős pénzügyi szankciókat is kilátásba helyezhet, hogy biztosítsa a közös teherviselést a frontországok határszakaszain. Ehhez jön még az is, hogy rasszizmusnak minősíteni a bevándorlás bírálatát az Európai Bizottság következő 4 évre szóló stratégiája. A dokumentum szerint a migráció kritikája migránsok elleni gyűlöletnek minősülhet, így jogilag büntethetővé válna.
Ha kicsit mélyre nézünk a történetnek, hogy honnan fújhat a szél, akkor egyértelműen Berlinből.
Berlinben a CDU szorult helyzetbe került az AfD-vel szemben, mert Friedrich Merz kancellárnak nem sikerült átvinnie a tervezett migrációs szigorításokat. Póca István elemző a Kossuth Rádióban kifejtette, a kormány valójában kerülni akarja a vitát a bevándorlásról. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a választók ne lássanak éles különbséget a pártok programjai között. Így ne pártoljanak át a válisokhoz.
És nyilván az AfD számára például egy óriási lehetőség, és nyilván ezt szeretnék kivédeni, meg szeretnék egyébként a patrióta erőket is kivédeni és kiszorítani el a térfélről, magyarán, hogy a migrációs kérdésben ne lehessen vita, mert ha nincsen vita, akkor ugye ez egy fontos olyan világnézeti kérdés, amiben a választópolgárok nem tudnak különbséget tenni a pártok között.
Magyar Péter a választási győzelme után tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy kormánya is szigorú migrációs politikát folytat majd.
Hogy Magyarország nagyon szigorú álláspontot képvisel az illegális migráció kapcsán, nem fogad el semmilyen paktumot, meg ilyen allokációs mechanizmust, és megtartjuk a déli határkerítést.
Magyar Péter a paktum által előírt pénzügyi büntetés vagy a befogadás helyett azt javasolja, hogy Magyarország védelmi képességekkel, például határőrökkel, technikai eszközökkel járuljon hozzá az EU közös határvédelméhez más frontországokban. A leendő miniszterelnök jelezte, hogy meg akarja szüntetni az Európai Bíróság által kiszabott napi 1 millió eurós büntetést, amit Magyarországnak a menekültügyi szabályok benemtartása miatt kell fizetnie. Példaként említette Lengyelországot és Szlovákiát, ahol szerinte sikerült úgy megállapodni az EU-val, hogy közben megvédték országaik szuverenitását és elkerülték az illegális migrációt.
7 perc múlva 1:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy történelemmel folytatódott ma az érettségi, csaknem 80 ezer diákat számolt ma tudásáról közép vagy emelt szinten. Szó volt arról, hogy eltérő időzítéssel és egyeztetés nélkül, de az orosz és az ukrán elnök is tűzszünetet hirdetett, ennek ellenére nincs fegyvernyugvás. És beszámolunk arról is, hogy 2 hét múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
Déli krónika.
Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napi rendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, majd a képviselők meghallgatják a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az országgyűlési választásról.
A mandátum igazolás után a képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés. Az ülésen megválasztják az országgyűlés elnökét, alelnökeit és jegyzőit, majd ezután következik a miniszterelnök megválasztása. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakülőüléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton, amihez csatlakozik a főváros is.
Holnap találkozik Magyar Péter az olasz miniszterelnökkel.
A leendő kormányfő a közösségi oldalán azt írta, csütörtökön 10 órakor találkozik Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. Magyar Péter tegnap utazott el Rómába, és a közösségi oldalán előzőleg azt közölte, hogy az olaszországi tartózkodása idején várhatóan hivatalos találkozókon is részt vesz. A tervek szerint holnap az esti órákban érkezik vissza Rómából. Távol léte idején Ruf Bálint, a miniszterelnökség leendő minisztere irányítja a kormányalakítás előkészületeit.
Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről.
Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen.
Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább.
Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.
Két hét múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje. Az adóhivatal mindenkinek kitöltötte a bevallást, ezt lehet kiegészíteni vagy változtatni május 20-áig. Bújtás Szintia és Jávor Miklós összeállítása.
Pont két hét van hátra május 20-áig.
Hívta fel a figyelmet az SZIA befizetésének határidejére a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban. Linzmeier Szilvia hozzátette, az, aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, illetve valamilyen kiegészíteni valója van, az a megadott időpontig pótolhatja.
A kiegészíteni való az két dolog lehet nagyon egyszerűen. Az egyik, ha neki jár vissza pénz, valamilyen kedvezményre jogosult, de azt tavaly nem kérte a munkáltatónál. Leggyakoribb a családi kedvezmény, a gyerekek után járó kedvezmények. Ne felejtsük el, hogy október óta a 3 gyerekes anyáknak is ez SZIA-mentesség jár. A másik, ami meg a NAV szempontjából, illetve a költségvetés szempontjából fontos, az pedig az, hogy azokat a jövedelmeket, amelyeket nem tartalmaz a kiajánlott bevallás, hát leginkább az ingatlan eladás, az ingatlan kiadásból származó jövedelem, azokat fel kell tüntetni a bevallásban, és ez a magánszemélynek a feladata, hogy ezzel kiegészítse a bevallását.
A szakember hangsúlyozta, abban az esetben, ha az adóhivatal által kiállított tervezetet plusz jövedelemmel kell kiegészíteni, akkor az adózónak kell rögzítenie, amihez a NAV oldalán talál segítséget.
Aki pedig a kedvezményét felejtett el beírni időben, az is megnyugodhat, mert ez nem veszik el, csak ugye nem kapja még vissza, és ezt önellenőrzéssel tudja majd módosítani a bevallását, de azt az egyet fontos megjegyezni, hogy akinek kedvezmény jár vissza, és nem kérte a munkáltatónál neki, azért minimális dolgot tennie kell.
Linzmeier Szilvia hangsúlyozta, az SZIA benyújtását az érintettek megtehetik egyebek mellett az Ügyfélkapu Pluszon, a DÁP telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. A határidő lejárta után a bevallás tervezet véglegessé válik.
Több lakás épült az első negyedében, mint tavaly az azonos időszakban Magyarországon. A legnagyobb bővülés a fővárosban és a megyei jogú városokban volt, míg a községekben csökkenést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A hazai lakáspiacon átrendeződésre számítanak a szakemberek, a múlt hónapban csökkent az aktivitás, amihez a húsvét és a választás is hozzájárult. Illés Anna összefoglalója. Márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődést mértünk eladólakásokra és házakra, és a kínálat sem bővült olyan mértékben a hirdetés feladások révén,
közölte az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balog László a Kossuth Rádióban azt mondta, a húsvéti ünnep és a választás is rányomta bélyegét a szektorra. Hozzátette, márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődés volt az eladó lakásokra és házakra, de több oka is lehet, hogy kivárnak a vásárlást tervezők.
Van egy olyan piaci várakozás, hogy ha már a nagyvárosokban, és főleg itt Budapestre gondolok, egy használt lakás ugyanannyiba kerül, mint egy új építésű, akkor nagyon sokan várják ezeket az új építésűeket a piacra, viszont ezek még nem jelentek meg olyan nagy számban a kínálatban. Tehát itt van egy felfokozott várakozás az új építésű ingatlanok irányába. Ez egyébként jó hír lehet nemzetgazdasági szempontból, mert már van 5-10 ezer lakás építése csőben a nagyobb városokban, országszerte pedig 10-20 ezer ilyen lakás építését tervezik a beruházók, ami hogyha megépül, akkor ez nem csak a vevői várakozásokat elégítheti ki, hanem azt is tudjuk, hogy minden 10 ezer megépült lakás 1%-kal növeli a GDP mértékét.
A KSH adatai szerint az első negyed évben több mint 2800 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy év korábban. A községekben csaknem 10%-kal csökkent az új eladó lakások száma. A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1%-kal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. A KSH közlése alapján Budapesten az új lakások többsége, csaknem 90%, a 10., 11. és a 13. kerületben épült fel. Balogh László arról is beszélt, hogy a budapesti ingatlanárak az elmúlt időszakban elkezdtek fölzárkózni a régiós fővárosi árakhoz.
Mert nincs akkora szakadék Varsó, Pozsony, Prága és Budapest között, mint amit láttunk korábban. Ez pedig azt is magával hozhatja, hogyha külföldről nézi valaki a budapesti lakásárakat, akkor ezek már nem annyival olcsóbbak, mint amennyi differencia volt a későbbiekben. Ez pedig szintén visszavetheti a külföldi befektetőket, például a budapesti ingatlanpiacról, és főleg ebben a nagyon nagy szerepe volt annak is, hogy az elmúlt hetekben jelentősen erősödött a forint. Tehát külföldi pozícióból nézve a magyarországi lakásárak úgy drágultak, hogy valójában lehet, hogy egy fikasznyit sem változtak a forintban kifejezett árak.
Az ingatlan.com friss elemzése szerint az új lakóingatlanokon belül a lakások négyzetméterára minden település típus esetében meghaladja az 1 millió forintot, Budapesten pedig 1,7 millió forint. Új építésű házaknál a vármegye székhelyeken és a községekben az átlag még 1 millió forint alatt van. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a január és március közt kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal, csaknem 9300-ra nőtt országosan.
Több mint 1000 gyermek kapott új szemüveget a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet a legnagyobb hazai pénzintézettel fogott össze, az ügyfelek mikroadományai is hozzájárultak az akció sikeréhez. A program több mint 200 településre jutott el. Összefoglaló Nagy Viktóriától.
Nekünk van egy 108 fős önkéntes orvoscsoportunk, akik mindig járják az országot, és elég gyakran jelezték vissza, hogy a szemüveg vásárlással probléma van.
Fogalmazott a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapítóelnöke a közmédiában. Edvi Péter az egy évvel ezelőtt kezdődött programjukról elmondta, hogy rászoruló családok pályázhattak a fejenként maximum 80 ezer forint támogatásra, amelyet a gyermekük szemüvegvásárlására fordíthattak. A program két részletben valósult meg, tavaly év elején csaknem 540 gyermek jutott szemüveghez az egészségügyi államtitkárság támogatásával, idén pedig 460 gyerek kapott látássegítő eszközt az egyik kereskedelmi bank adományozási programjának segítségével. Amint egy 50 ezer banki ügyfél mikroadománya által több mint 36 millió forint gyűlt össze. Edvi Péter hozzátette, az adományokkal és a saját forrásukkal összesen 1001 gyermek jutott szemüveghez 223 településről. Hozzátette, tapasztalataik alapján hatalmas az igény a támogatási programra, ezért tervezik a folytatását.
Nagyon örülünk neki, hogy 1001 gyerek szemüveghez jutott, de azt gondoljuk, hogy további két-három ezernek még biztos szüksége lenne. Olyan családoknak, mert szeretném kihangsúlyozni, hogy mi mindig a leghátrányosabb helyzetű, a legrászorulóbbakat támogatjuk. Nyilván vannak olyan családok, akik minden további nélkül meg tudják venni a szemüveget, illetve azért az is hozzátartozik, hogy a NEAG bizonyos mértékig finanszírozza a szemüvegeket, de az egy komplikált dolog, hogy a gyerek eljusson a szemorvoshoz, megvizsgálják, felírják, elmenjen utána egy másik helyre, ahol pedig megcsinálják a szemüveget, és ebben a folyamatban segítettünk mi azoknak, akiknek ez nem annyira lehetséges, és ezért jutottak ezek a gyerekek szemüveghez.
Edvi Péter hozzátette, orvosaik azt tapasztalták, hogy sok esetben a gyermekek tanulmányi eredményeit is befolyásolta a szemüveg hiánya, mert nem látták megfelelően a táblát, vagy közelre nem láttak jól.
Több mint 1,5 millió fa csemetét ültettek, és 40 tonnát meghaladó különböző tölttípusokhoz tartozó makkot vetettek el a szakemberek a Gemenci erdő területén. 330 hektáron erdőmegújítást, több mint 100 hektáron pedig károsodás miatti pótlást végeztek. Céljuk a klímaváltozás okozta kedvezőtlen időjárásnak is ellenálló őshonos erdők kialakítása. Falucskai Ivett összeállítása.
Elsősorban az őshonos fafajok közül a fehérnyár, kocsányos tölgy, magyar kőr is, az elegyfafajok közül a fileknek mind a három faja, a juharok közül is hegyi juhar, korai juhar, mezei juhar és rengeteg olyan gyümölcsfa, vadalma, vadkörtejnek az egyedei, amelyek az itt élő vadállománynak a táplálék forrását is kiegészítik majd évek vagy évtizedek múlva.
Fodermájer Vilmos, a Gemenc ZRT vezérigazgató helyettese azokat a fafajtákat sorolja, amelyeket kiültettek az őszi-tavaszi idény erdősítési programjában. Összesen 1,7 millió csemetét telepítettek, és 41 tonna makkot vetettek el védett és nem védett területeken.
Összességében egy 330 hektár az, ami az erdő megújítását szolgálja, és 115 hektáron végeztünk pótlást, tehát gyakorlatilag a károsítások miatt kiesett csemete számot azt állítjuk helyre.
A vezérigazgató helyettes elmondta, a legnagyobb kihívást a csemeték megmaradása szempontjából a homoki és dombvidéki területeken a klímaváltozás miatti csapadék hiány jelenti. Hozzátette, gondot okoz számukra az is, hogy a Duna hullámterében egyre inkább elmaradnak a tavaszi hóolvadásból származó, évszázadok óta megszokott áradások.
Ezek a tavaszi elöntések voltak az erdő fennmaradása szempontjából a legfontosabbak, hiszen azok a többlet víziszonyok így rendelkezésére álltak az itt élő élővilágnak, amely lehetővé tette az, hogy ez az egyedülálló Gemenci erdő, ez létrejöjjön és megmaradjon.
Fodermájer Vilmos hangsúlyozta, az erdősítési programban az időjárásnak jobban ellenálló erdőket hoznak létre. Ezt szem előtt tartva végzik már 30 éve a tájidegen ültetvényszerű erdők átalakítását is őshonos állományokra.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint három autó ütközött az egyes főúton Óbarok térségében. A 36-os kilométernél a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán halad.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton kifelé a Pillangó utcánál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Tart a helyszínen és a Margit körúton a Tölgyfa utcánál a Margit híd felé vezető oldalon a külső sávban. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat! Szlovénia és Ausztria fölött már formálódnak azok a gomoly felhők, amik megérkeznek majd a Nyugat-Dunántúlra a délutáni órákban, és elsősorban nyugaton valószínű ezekből a felhőkből csapadék. Egy-egy zápor mellett még zivatar is lehet. A légmozgás iránya déli délnyugati lesz, és marad is, tehát a hideg front, amely a közelünkben van, annak az előoldalán, az úgynevezett meleg szektorban vagyunk. Ma még közel 30, vagy akár kisebb esélye 30 fok is lehet. Hajnalban, mivel mozgalmas időre számíthatunk, döntően 10 és 16 fok közé hűl a levegő, tehát nem lesz nagyon hideg a reggel. Napközben viszont felhők blokkolják a felmelegedést, illetve a napsugarait, és ezáltal a felmelegedést. A Dunántúl egyes részein kisüthet a napot, egyébként a csapadék valószínűsége is alacsonyabb lesz, míg délen, keleten, délkeleten, majd később az északi, északkeleti ország részben ismétlődő eső, záporeső és újabb zivatar kialakulása várható. A légmozgás bár veszít erejéből, de még továbbra is élénk lehet a szél, 20 és 25 fok között lesz a csúcsérték. Aztán a folytatásban még kisebb zápor pénteken, szombaton is lehet, de alapvetően szárazabbra fordul időjárásunk. Vasárnap lesz a legszebb idő, a legtöbb napsütésre is ezen a napon kell készülni, aztán a jövő hét első felében markáns hidegfront érkezhet a Kárpát-medencébe, kedden viharossá fokozódó széllel.
Ádám, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Farkas Szilvia és Rozbora Zoltán nevében is köszönő figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az Arsenal már döntős a labdarúgó bajnokok ligájában. A Pécs lett a bajnok a női kosárlabda NB1-ben, még ott lehet a világkupa szuper döntőjében a női vízilabda válogatott. Jó napot kívánok, Mujzica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az Arsenal jutott belsőként a labdarúgó bajnokok ligájában budapesti döntőjébe, miután tegnap 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot. A londoniak 2-1-es összesítéssel nyerték meg az elődöntős párharcot, és 20 év után lesznek ott ismét a fináléban. A tegnap esti angliai visszavágó egyetlen gólját Bukayo Saka szerezte a 45. percben. Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere, így értékelt a döntőbe jutás után.
Történelmet írtunk együtt ismét, nem is lehetnék ennél boldogabb. Büszke vagyok mindenkire, aki ezért a klubért dolgozik. Különleges és egyedi volt az a hangulat, amit a szurkolóink teremtettek. Együtt dobbant a szívük a játékosokkal minden egyes labda átvételnél. Sosem éreztem még ilyen energiát egy stadionban. Tudjuk, hogy mennyit jelent mindez. Hihetetlen munkát végeztek a játékosaim. Így a klub történetében másodszor, 20 év után újra bejutottunk a bajnokok ligája döntőbe.
Nem volt csalódott a vereséget követően az Atletico Madrid vezetőedzője Diego Simeone, aki büszkén nyilatkozott a mérkőzést követően.
Olyan messzire jutottunk, amire korábban senki sem számított. Egy rendkívül erős ellenféllel harcolhattunk, és mindent kiadtunk magunkból. Most pedig el kell fogadnunk a helyzetünket. Hálás vagyok a szurkolóinknak, büszke vagyok a játékosaimra, és arra, ahova eljutottunk. Ha visszagondolok az előszezonunkra, akkor azt mondtam a játékosoknak, hogy azt akarom, hogy versenyképesek legyünk, hogy harcoljunk. Ezt pedig megvalósítottuk. Sajnos nem nyertünk idén trófeát, de olyan magasságokba jutottunk el, ahova nagyon nehéz.
A másik elődöntő visszavágóját pedig ma rendezik a labdarúgó bajnokok ligájában. A Bayern München a Paris Saint-Germain fogadja. Múlt kedden a címvédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. Jonathan Tah, a német csapat védője szerint a továbbjutáshoz úgy kell játszaniuk, mint az első mérkőzés második fél idejében.
We conceded the penalty. Before we got into the halftime.
A múlt heti mérkőzésen éppen a szünet előtt kerültünk hátrányba, amikor 11-esből betalált az ellenfél. Ez sosem jön jól, nem így akarsz pihenőre vonulni. Ettől függetlenül megvolt az önbizalmunk, tudtuk, hogy rendben van a játékunk. Majd még nehezebb helyzetbe kerültünk, és végül egy remek csapat szellemmel 5-2-ről kapaszkodtunk vissza a második félidőben. Ez az, amiből erőt kell merítenünk a visszavágóra. Hiszünk benne, hogy sikerrel járhatunk.
Csak nem 40 ezer jegy már elkelt a labdarúgó Magyar Kupa szombati döntőire. A Ferencváros 25. alkalommal, az Alegerszeg pedig másodszor nyerheti meg a kupát. Az ET ebben a szezonban mindkét bajnokin legyőzte az FTC-t. A zöldfehérek ráadásul az előző két évben elveszítették a kupa döntőt. Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa, így várja a szombati finálét.
Eddig ugye ebben a szezonban 0-2-re állunk. Egyértelmű, hogy azért ez az előző két mérkőzés az egy figyelmeztető jel, és egy nagyon komoly figyelmeztetés kell, hogy legyen mindenkinek, hogy nagyon komolyan kell venni az Alegerszeget. Nyilvánvalóan az egész éves teljesítményük azt mutatja, hogy egy jó csapatról van szó, és különösen meg ugye ez a két mérkőzés mutatta azt, hogy nekünk problémákat tudtak okozni. Így szeretnénk megmutatni azt, hogy képesek vagyunk arra, hogy jó focit játszunk, hogy olyan focit játszunk, amivel meg tudjuk verni az Alegerszeget, és amivel meg tudjuk nyerni a Magyar Kupa aranyérmét.
Nemzeti Sportkrónika.
Az NK Universitas Pécs fölényesen 77-49-re legyőzte a vendég DVTK-t a női kosárlabda NBA döntőjének harmadik mérkőzésén, így 3-0-ás összesítéssel megszerezte a bajnoki címet. Pécsi csapat 12 év után nyert ismét bajnokságot, de a klub az első aranyérmét ünnepelhette. A győztes pécsiektől Török Ágnes nyilatkozott, Nyáguly Gergely a riporter.
Amikor tudtuk azt, hogy Lexi Held és Julia Reisinger van, nem lehet itt a csapattal, akkor mindenki azt mondta, hogy a Diógyőr az esélyesebb, ha csak nem, a pécsieknél lesznek olyan egyéniségek, akik fel tudnak lépni és vezérek kiválnak. Hát te abszolút vezérre váltál.
Igazából, amikor tudtuk, hogy ők nem lesznek velünk a döntőben, a két legfontosabb játékosunk lényegében, akkor tisztáztuk magunkban, hogy ebben a döntőben le kell dobni minden láncot, és mindenki filter nélkül kell teljesítsen, őszintén és szívből mindenki tenni a pályára. Nem sokat tettek volna arra, hogy nekik 3-0 lesz ez a döntő, inkább az, hogy 3-0 lesz a DVTK-nak. Azt hiszem, hogy mindenki abból töltekezett a csapatban, amilyen csapatkohézió nekünk volt, illetve amilyen energiát adott az, hogy sokan úgymond ellenünk fogadtak. Nekem ez az első bajnoki címem, és nem cserélném el más szezonra, akár máshol voltam, akár itt, mert ez egy csodálatos szezon volt, én örökre emlékezni fogok rá, és egy méltó megkoronázás volt a 3-0, hogy itthon fejeztük be a Lambertbe teli csarnokkal. Nagyon büszke vagyok erre a brigádra.
A pécsiek teljesítményéről a DVTK vezetőedzője Völgyi Péter is elismerően nyilatkozott a döntős párharc után.
Tudtuk az Erni után a mérkőzés elejétől fogva, tudtuk, hogy nagyon erősen fog kezdeni a Pécs hazai pályán, de is tudtuk ezt megakadályozni. Halvány reményünk volt, amikor bejöttünk 10 pont alá, és sajnos védekezésben olyan hibákat követtünk el, amivel megtalálta a Pécs azokat a 3 pontosokat, amivel át tudott lendülni ezen a viszonylag hosszak mondható holpontosan, már negyedszer nem volt visszaút. Gratulálok, mert a döntő alapját teljesen megérdemelt a bajnoki címet.
És ugye elmondtad, hogy a Pécs talán az egész szezon legjobb játékát az utolsó kulcsmérkőzésre hagyta, tehát ilyen szempontból is azt hiszem, hogy jó helyre kerül a bajnoki trófea.
Megérdemlik, és azt gondolom, hogy sokan tettek érte, nagyon tiszták voltak a szerepkörök, náluk a két külföldi játékos kiválása után is tudtak jó teljesítményt nyújtani, úgyhogy azt gondolom, hogy megérdemelték.
Egy győzelemre került a döntőtől a Szolnok és a Falkó is a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő tiszapartiak 87-82-re Pakson, a szombathelyek pedig 91-81-re Kaposváron nyertek az elődöntő második mérkőzésén, így mindkét csapat 2-0-ra vezet a párharcban. Rudner Gábor, a Szolnok játékosa, Szekeres Péternek összegzett az 5 pontos Paks elleni siker után.
Ez egy nagyon küzdelmes mérkőzés volt, számítottunk is rá, de még annál jobban kezdték a meccset. Nagyon agresszív játékot mutattak, több tranzíciójuk is volt az első félidőben. Aztán a második félidőre tudtunk váltani, energiát szedtünk valahonnan, és szerencsére fel tudtuk venni a harcot velük.
A negyedik negyedben viszont tényleg elképesztő, hogy mit mozgósított az együttes. Lehet tartalékolni ezek szerint akkor egy mérkőzésen belül és így a párharcban is?
Szerintem tartalékolni nem lehet, mindenki beleadta a szívét, és szerintem ez számított ebben a negyedik negyedben.
Mit jelent most az, hogy két győzelmetek van ebben a 3 győzelemig tartó párharcban?
Igazából őszintén semmit, mert bármikor megfordulhat az a párharc, úgy fogunk készülni a következőre is, mint az, hogy az első lenne, és szeretnénk megnyerni.
Itt azért Pakson nem könnyű nyerni, és ez az alapszakaszban is bizonyította az ellenfél, hogy sikerült legyőzni titeket. Tudtátok, hogy ennyire küzdelmes, ennyire nehéz mérkőzés lesz?
Tudtuk, mivel bármikor el tudnak hozni egy olyan játékot, hogy minket is megvertek 40-nel a hazai pályán, úgyhogy tudjuk, hogy mire képesek, és ezért fogunk felkészülni a következő meccsésájuk.
A Falkó is tehát másodszor nyert a Kaposvár ellen, a szombathelyi csapatból Váradi Benedek értékelt.
Egy nagyon kemény mérkőzés volt. Azt gondolom, hogy bármennyire is sok pont volt a védekezés dominált, nagyon sok volt a kis kontakt benne a festékben. Talán a momentumokat jobban elkaptuk. Többször volt jó védekezésünk, amiből tudtunk fordulni. Látszik, hogy mi is agresszíven próbáltunk védekezni, rengeteg faltot kaptunk. Tényleg egy nagyon nehéz mérkőzés volt szerintem mindenkinek, nagyon fárasztó, de amiért jöttünk, az sikerült. Vezetünk 2-0-ra. Nyilván tudjuk, hogy ezt a párharcot még le kell tudnunk zárni, még egy nagyon kemény ütközet vár ránk pénteken. Természetesen a hazai pályán az a célunk, hogy megnyerjük.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a rotterdami világkupa selejtező 5-től 8. helyért zajló rájátszásának második fordulójában. A másik tegnapi mérkőzésen az ausztrálok 17-6-ra nyertek a görögök ellen, ez pedig azt jelenti, ha a nemzeti együttes ma legyőzi Ausztráliát, akkor ott lesz a világkupa szuperdöntőjében. Most a magyar csapat egyik újoncát, Lendvai Zoét hallják.
Én úgy gondolom, hogy inkább fejben dőlt el ez az egész tegnapi nap után, meg az eddigi meccsek után, azért most már gördülékenyebb volt minden, kicsit összekovácsolottunk, vagy így egybe jöttünk, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó felkészülés volt a holnapi mérkőzésre leginkább. Én nagyon-nagyon élvezem, rosszabbra számítottam, kevesebb játék lehetőségre számítottam. Most azért ez egy furcsa felállás, mert nem azt kell játszanom, amit a klubban játszom, de abszolút élvezem, nagyon. A lányok, az idősebbek, nagyon kedvesek, nagyon-nagyon segítőkészek, mindenki, szóval az egész stáb. Én nagyon-nagyon-nagyon meg vagyok békelve ezzel a helyzettel, és hát nézek elébe, ami még kell, amit még kell nyújtanom itt, és majd a jövőben.
A magyar férfi asztali tenisz válogatott 3-0-ra kikapott a svédektől a londoni csapatvilágbajnokság 32-es főtáblájának első fordulójában, így búcsúzott a tornától. A miénk számára ezzel befejeződött a VB, a női együttes ugyanis még pénteken a főtábláért rendezett rájátszásban fejezte be szereplését Londonban. Harci Zsoltot, a férfi csapat szakmai igazgatóját Szűcs Miklós kérdezte a svédek elleni vereség után.
Én azt gondolom, hogy magunk lehetőségeit kihasználtuk, kicsivel több is benne volt, egy-két szette, akár esetleg egy meccsel is. Én azt gondolom, ez a svéd válogatottat, amelyik szerintem az elmúlt években még jobb lett, mint volt, nyilván nem véletlen első kiemelt és verte meg Kínát. Jelenállás szerint a jelenlegi erőviszonyok alapján még nincs reális esélyünk nyerni ellenük.
A világbajnokság egészét tekintve mennyire vagy elégedett? Van-e benned hiányérzet?
Igazi komoly hiányérzetem amiatt van, hogy nagyon jó eséllyel lejátszott, és nagyon jó mérkőzésen, ahol vereséget szenvedtünk a braziloktól. Akár az meglepetésnek mondható lett volna a nyerünk, de én mégis ott egy 50, az a meccs előtt is mondtam, egy 50-50 százalékos esélyt érzek. Ott azt gondolom, hogy reális esélyünk volt győzni, ott kellett volna egy, ezáltal a győzelem által egy jobb sorsolást kaphattunk volna, és bizonyára kaptunk is volna.
Tanulság a jövőre, mi az, amit innen elviszel erről a VB-ről?
Még többet kell dolgoznunk, a fiataloknak igen sokat fejlődni, az asztalnál eltöltött időt, mint ahogy eddig is növeltük, folyamatosan növelni fogjuk, a technikai dolgokba is van még elmaradásunk. Én bízom abban, hogy ezek a fiatalok úgy így a felnőtt korba való átállásuk után rohamléptekkel tudnak közelíteni az elithez.
Harci Zsoltot, a férfi asztali tenisz válogatott szakmai igazgatóját hallották. Marozsán Fábián két játszmában kikapott a cseh Koprivától a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
A Duna hazai szakaszán Abonyig árad, alatta apad a folyó igen alacsony vízállású, vízének hőmérséklete. Komáromnál 15,7, Budapestnél 17,1, Mohácsnál 18,4 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a folyón. Duna remete 87 cm 17%, Medve 97-10, Nagybajcs 63-12, Gönyű 29-13, Komárom 71-10, Esztergom 41-7, Nagymaros mínusz 14-7, Budapest 86-6, Dunajváros mínusz 44-5, Dunaföldvár mínusz 162-4, Paks mínusz 53-4, Dombori mínusz 26-6, Baja 78-5, Mohács 92 cm 4%. Gázló viszonyok a Dunán, a folyó magyarországi szakaszán ma 39 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 20 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 23 deciméter, széle 60, hossza 1900 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 1400 méter. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 16 deci, széle 110, hossza 400 méter. Középen 20 deciméter, szélessége 90, hosszúsága 400 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellék folyóin. A Rába Szent Gotthárdnál mínusz 108 cm-en áll, medertelcsége 1%. Árpásról mínusz 90 centit jelentettek 9% mellett, Győrnél 239 cm-t mértek 28%-os medertelcséggel. A Marcal-Móricz hídánál ma mínusz 36 cm-en áll, medertelcsége 11%. Az Ipoly Nógrád szakáról nem jelentettek balassagyarmat, mínusz 84 hét. A Sió, Siófokról nem jelentettek ma, Simontornyánál 95-12, Szekszárdnál 195-28 a két érték. A Mura letenyénél ma 104 centis, medertelcsége 12%, a Dráva Örtilosnál mínusz 76-16, Barcsnál mínusz 153, Dráva Szabolcsnál mínusz 13-6. A Tisza a hazai szakaszán kisköre alatt apad, felette alig változó vízállásokat mérnek. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete. Tiszabecsről nem jelentettek, Tokajnál 17,2, Szolnoknál és Szegednél is ugyanennyi. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Tiszabecs mínusz 224,4, Vásárosnamény mínusz 181,5, Záhony 297, Dombrád 13,20, Tokaj 462,58, Tiszalőkalsó mínusz 57,26, Tiszafüred 549,70, Kisköre felső 734,63, Kisköre alsó mínusz 308,2, Szolnok mínusz 254, Csongrád mínusz 150,15, Szeged 86 cm 27%. Gázló viszonyuk a Tiszán 403,2 és 403,1 folyamkilométer között 0 deciméter, szélessége 10, hosszúsága 100 méter. 350,4 és 350 folyamkilométer között 10 deciméter, széle 40, hosszúsága 400 méter. Információk tavainkról. A Balaton átlag vízszintje ma 85 cm. Medertelcsége 47%, átlag vízmérsége 333 cm. A hőfokát ma nem mérték meg. A Velencei tó Agárdnál 66 cm, 8%-os medertelcség mellett hőfoka 18,1 Celsius fok. A Fertő tó Fertőrákosnál a vízszintről és a medertelcségről nem kaptunk adatokat, a hőfokáról viszont igen, 16,3 Celsius fok. Kedves hallgatóink, a vízállás jelentést hallották.
Műsor ajánlott. Felfedező.
Önök vajon mennyit hallottak Svájc 19. vagy 20. századi képzőművészetéről? Nyugodjanak meg, nincsenek egyedül, ha esetleg úgy érzik, nem igazán sokat. A bizonyos tekintetben elszigetelt, csöpnyi alpesi ország klasszikus festészeti hagyományaiból nyújt most ízelítőt a Szépművészeti Múzeum, amely időszaki kiállítást rendezett a Földi paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei a Christoph Blocher gyűjteményből címmel. erre az izgalmas tárlatra látogatunk el a műsorban.
Felfedező. Ma 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsolttal.
Ön szerint milyen esélyei vannak egy 50 év feletti munkavállalónak a munkaerőpiacon? És mit gondol, a legsikeresebb magyar labdarúgó klub, a Ferencváros folytatja sikersorozatát a következő években is? Vagy lesznek komoly vetétársai? Szombaton az FTC a Magyar Kupa győzelméért játszik a ZTE ellen.
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moszkowski, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contant zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Hány óra?
Hajnal 2.
Megint nem alszol?
Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
Próbáld ki te is a Sedakurt.
A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
Alszol.
Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak.